Hogy elkezdenénk az előadást, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki ebben a viszonylag borúsabb időben, esős időben elmerészkedett és eljött. Külön köszönjük, hogy ennyire fontosnak ítélték az egészségvédelem témakörét. Ugye főleg önmagunkról gondolkodunk, illetve egymásról, az egészségről. Hogyan építhetjük az egészséget még jobban és jobban, hogyan szerezhetnénk még több ismeretet, tapasztalatot. Az egészségvédelem területén szeretnék bemutatkozni, Tóth Gábor vagyok, táplálkozás biológiával, élelmiszer tudománnyal foglalkozom, mintegy 12-13 éve előadások szintjén, és ennél hosszabb ideje magam is, hát úgymond élelmiszeripari szaktudományokkal foglalkozom, mintegy 20 esztendeje, és egy rendkívül érdekes témát választottunk a mai előadás témájául, ez pedig az ételek helyes társítása. Szinte ismeretlen fogalom, jelenség, vagy gondolkodás, szemlélet az, legalábbis a korszerű dietetikában és orvostudományban is, hogy párosítani kell az ételeket megfelelő módon. Tudnélik, örül az ember, ha valamit végre eszik, nemhogy még, hát azt is figyelje, hogy milyen módon, hogyan keverje ezeket az ételeket, hiszen az embernek nincs sok ideje, és bizony tőlem is megkérdezték már jó néhányan, hogy kinek van erre ideje, energiája, ismerete, hogy még azt is nézzem, hogy mit, mivel, egymás után, milyen ételek valók. Meg fogják látni, hogy nem igazán bonyolult ez a kérdés, viszonylag egyszerű elvek összességéről van szó. Mintegy 40 diával, diaképpel vagy vetítésképpel készültem, de ebből is látszik, hogy nem annyira sokrétű, mégis azért el kell mélyedni ebben a témában, tehát mit, mivel és hogyan, és majd látni fogják, hogy a gyümölcsök lesznek a kakukktojás témakör, mert ugye azt a legnehezebb párosítani, hogy ne alakuljon ki fermentáció, erjedés. A gyomorban is, később a bélben ennél komolyabb és nagyon kellemetlen és rossz indulatú folyamatok is elindulhatnak. Szóval a téma aktualitása, tehát sokféle életmód reform irányzat jött be az országba, és a reform irányzatok egy része foglalkozik az étkeztársításokkal, például a testkontroll, amelyik ugye nem ma, hanem korábban jött be, ugye elég régen, viszonylag több éve, de elég komolyan veszi az ételtársítások kérdését. Tehát az életmód, úgynevezett reform, életmód, reform, táplálkozási irányzatok egy része, már ezt komolyan veszi. A szakma, hogy finoman fogalmazzam, mosolyog ezen a témakörön, mivel teljesen mindegy, hogy mit, hogyan, mivel eszünk. A lényeg, hogy együnk gyümölcsöt, együnk időnként zöldséget, együnk gabonákat és húst, stb. Mondja a szakma, és ezt a lehetőség szerint rendszeresen, akár naponta 4-5 is, és a párosításokkal igazából senki nem foglalkozik. Egyáltalán nem mindegy, és lépek is tovább, egyáltalán nem mindegy, hogy nem is a sorrend az annyira nem fontos, ezt fogom mondani, hogy miért, hanem az egyszerre elfogyasztott ételek, nek az összetétele, egymással való párosítása nem mindegy, hogy milyen, hiszen az ételek nem csak ránk hatnak, hanem egymásra is. Az ételek szinte folyamatos kölcsönhatásban vannak egymás alkotóival is. Ezért amikor többféle ételt eszem egyszerre, akkor úgy nevezi ezt a szakirodalom, hogy koktél hatás. Tehát amikor az ételek együtt egy úgynevezett keveréket, koktélt alkotnak, mellesleg az élelmiszeripari adalékanyagokat sem szabad egy határon felül együtt fogyasztani. Biztos látták már, hogy bizonyos keveréskor robbanó el egy is képződhet, hát nem is robbanó, de felpezseg, ugye? Egyes színezékek, tartósítók és mások együttes fogyasztásakor. A lényeg, hogy a szakma ezt ismeri, az élelmiszer tudomány ismeri, hogy bizonyos e-számok, adalékok együtt bizony rákkeltőek, sőt veszélyesek lehetnek. Hát miért gondoljuk, hogy az élelmiszereknél ez nincs jelen, vagy hogy nem okozhat erjedés problémát több élelmiszer együttes fogyasztása? És ahogy az előbb is mondtam, vannak irányzatok. Van, amelyik azt mondja, hogy ne együnk délelőtt, Van, amelyik azt mondja, hogy vércsoport szerint étkezzünk. Van, aki azt mondja, hogy sok fehérjét fogyasszunk, ugye elsavasodáshoz vezethet. Van, aki azt mondja, hogy szénhidrátot fehérjékkel ne párosíts. Tehát a rizst, a burgonyát ne edd meg mondjuk a hússal vagy a tofuval. Az érdekesség az, hogy ez nehéz helyzet elé állítja az embert. Azért mosolygok egy picit, mert az élelmiszerek döntő részében egyszerre van jelen a szénhidrát meg a fehérje. A dióban például. Van-e a dióban szénhidrát? Van. Keményítő formájában. Főként, ugye nincs benne cukor, hozzáadott legalábbis egyszerű cukor, pláne. És van-e zsiradék? Van. Van-e fehérje? Van. A dió például egy olyan élelmiszer, amiben mind a három fő tápanyag benne van, megtalálható, tehát nehéz volna ugye különválasztani a szénhidrátokat a fehérjéktől. Minden esetre ezt is úgymond megjelentették, ebből is lett egy úgymond világszéles publikáció, és bizony bejárta a világot. Ez az új szemlélet. Gyümölcsöket egymással ne keverj, mondja egy másik világ. Déli gyümölcsöt például, banánt, narancsot, almával ne keverj, mondják. Egyébként ez már egy figyelemfelkeltő, számomra is, figyelemfelkeltő tanács, ugye, mert a déli gyümölcsök esetleg máshogy emésztődnek, mint a hazai gyümölcsök. Hát nyilván ebben lehet némi igazság. A következő ábra azt mutatja, kicsit sötét, bocsánat, hogy 1990, és visszamegyek 1860-tól 1990-ig, hogyan alakultak a tápanyagbeviteli értékek a világon, és azt látjuk, hogy a fehérjék fogyasztása nagyjából változatlan, mégis változott, állati fehérjék dominánsak, ma már régen növényi fehérjék voltak jellemzőek. Mit látunk, mi az, ami igazán növekedett? Ez a sárga mező a jelmagyarázat szerint zsiradék, ugye a fehérje, ez a viszonylag más sárga, de itt nehezen látszik a különbség. Balról jobbra haladva zsiradék. Látjuk, 25% zsír energia százalékról van szó, teljes energiabevitel. Egy negyede volt zsír 1860-ban átlagosan a világon, fejlődő országokban, fejlett országokban, majd később, egészen máig szinte 40-45% elképesztő a zsiradék aránya. Meg kell mondjam, hogy az emésztést ez nagyon nehezíti, de nyilván tudjuk. Mondja is a magyar nyelv, hogy megfekszi a gyomrunkat a zsíros étel. Ennek az a fő oka, hogy a gyomorban nincsen, vagy minimális, úgy mondom nyomokban, van csak minimálisan lipáz enzim. Tehát amikor a gyomorban nincsen zsiradékbontó enzim, akkor mi a zsírosat eszünk, a gyomor nehezen tud vele elbánni. Nyilván az epe már eltud, az epe savak, illetve a hasnyálmirigy által termelt tripszin, stb. Tehát a bélben ez már akkora gondot nem okoz. De a gyomorban bizony igen, ezért az olajban sült zsíros, magyaros étel fajták, amik fehérjét és zsiradékot egyszerre tartalmaznak, bizony rossz párosítások, nagyon nehezen emésztődnek. Ha már korábban a diót mondtam, könnyen emészthető a dió, tökmag, mandula. Érdekes kérdés, mert ugye mondtam, hogy van benne fehérje, van benne zsiradék, van benne szénhidrát. Ez nem könnyű. Nyilván, ha valaki sokat eszik a diófélékből, akkor az is megfekszik a gyomrát, sőt, hízlal is. De azt kell mondani, hogy ha valaki néhány szem diót elfogyaszt evés közben vagy után, ez majdnem azt merre mondani, hogy serkenti, segíti az emésztést. Olyan speciális rostok és lecitin, egyéb ilyen úgymond emulgátorok vannak a dióban, amelyek serkentik, segítik az emésztési működést, és a dióról ma már elhíresült, hogy agyi-idegi működést is, úgymond omega-3 zsírsav tartalma révén úgymond higítja a vért. Tehát tulajdonképpen a dió nem tartozik a nagyon nehéz ételek közé, tehát még egyszer mondom, nem a nagy mennyiségű dió fogyasztására gondolok. Ha már visszaléphetek egy picit, tehát a cukor, látjuk, a piros a hozzáadott cukor, a kenyérfogyasztás csökkent, a cukorfogyasztás növekedett. Egyébként ez az ábra önmagában is beszédes, hogy mi az a két nagy probléma. Zsiradék és a cukor, ami dominánsan és főszabályként felelős a civilizációs ártalmakért. A jó választás. Az a cél, hogy igyekezzünk minden nap, amikor étrendet összeállítunk, jól választani. Szeretnék én is ezen az előadáson segíteni abban, hogy tápcsatornai szervműködés ismeret, tápanyag ismeret, egyéni adottság, ebben nem tudok segíteni, helyesebben mindenki maga észlelje a saját adottságait. És úgymond szervezetünkkel való kommunikáció, ez a kettő, tehát harmadik és negyedik szempont, ez, ami önökre fog várni. Hát én itt ugye ismeretanyagot tudok biztosítani, az ismeretanyag fényében pedig, ismeretében, birtokában mindenki levonhatja a tanulságot, hogy kinek mi az, ami szimpatikusabb, mi az, ami kevésbé. Például zöldségek és gyümölcsök együttes fogyasztását van, aki nem is érzi meg, van, aki pedig megérzi. Tehát még mindig keresik az okát, hogy miért nem szerencsés zöldségfélét és gyümölcsöt fogyasztani együtt. Nehezíti a kérdést, hogy a gyümölcs és zöldség fogalma körül is problémák voltak. A paradicsom ugye minek számít, a dinnye minek számít, hiszen botanikai, kertészeti szempontból zöldség, és biokémiai szempontból egyes növények gyümölcsként működnek. Hát a paradicsom esetében, ugye zöldségről beszélünk, táplálkozás életleni szempontból, mert nincs benne igazából egyszerű cukor, ha csak nem az újabb csemege nemesített fajták, már magasabb cukortartalmúak, de jellemzően a paradicsom zöldségféle, hiába emlékeztet gyümölcsre mondjuk a formája, és a színanyag is, ami benne a likopin. Viszont a dinnye alapvetően zöldségként szinte a tökfélékhez hasonlóan ugye terem, és mégis egy magas cukorfok jellemző rá, tehát a gyümölcsök közé soroljuk, mert erjedést idézhet elő, hogy a dinnye nem olyan könnyen emészthető, érdekes, tehát látszólag zöldségként emésztődik, de mégis magas cukorfok a révén, cukortartalma révén, végül is gyümölcscukor van benne, és szőlőcukor is, a gyümölcsök közé soroljuk összességében. A párosításokról, ha már szó esik, ugye a reggeliző asztalnál, és itt már is a lényegre térve, nyilván ez vissza fog térni később, tehát diófélék, gabonafélék, asszalványok és gyümölcsök, általában ez az a sztereotíp, az általános párosítás, ami az úgynevezett édes gabona reggeliknél előfordul. Szeretném hozzátenni, ha valaki esetleg ismeri Ferencsik István, Ferencsik Pista bácsi irodalmait, írásait korábbi évtizedekből, ő jelezte tapasztalati úton is, és szakmailag is jelezte, hogy a gyümölcs és a kenyér együttes fogyasztása nem mindig szerencsés. Van, akinél egy savasodást, egy gyomorsavasodást indíthat el. És mivel, hogy a kenyér emésztéséhez mire van szükségünk? Keményítőbontó enzimekre, ami ugye főszabályként, hol indul el a keményítőbontás? Száj üregben amiláz termelés. A gyümölcs azonban meggátolja a nyál amiláz működését, a sav, gyümölcssavak. Mivel az amilázok semleges, gyengén lugos környezetben dolgoznak, ha valaki gyümölcsöt fogyaszt, alma, körte, szilva, stb., ez savaském hatású, a nyál pH-t eltolja a savas irányba, és az amilázok leállnak. Tehát van ebben ráció, hogy esetenként a keményítőbontás elősegítése érdekében a gyümölcsöt evés előtt egy 30-60 perccel fogyasztjuk el. De hozzáteszem, ennek ellenére nem ütközik, én személyesen is bírom mondani, az elveimmel az, hogy esetenként, aki úgy érzi, hogy ez neki használ, gyümölcsöt együtt fogyaszthatja a műzli reggelivel, a gabonákkal, és még egy pici zárójel, általában, aki délután, este felé fogyaszt gyümölcsöt és gabonafélét együtt, az okozhatja a problémát. Kiderült ugyanis, hogy az emberi szervezet reggel és a délelőtti órában szívesebben veszi a gyümölcsöt. Általában. Mint délutáni esti órákban. Még egyszer mondom, van kivétel, van akinek az esti gyümölcsfogyasztás nem okoz semmit, sőt, jól van tőle, de a gyümölcs frissít, és este ugye nem frissességre vágyunk. A táborainkban az esti gyümölcs plusz kenyér vacsora nem okozott osztatlan sikert, és ezzel még nem mondtam el mindent, mert nem mindenki tudta jól emészteni, és bizony valaki komolyabb puffadást, hasmenést is okozott éjszaka, tehát nem vált be. Lehet, hogy azért, mert nem szokta meg az illető, viszont lehet, hogy azért, mert az esti órákban már ezzel vigyázunk. Ha rosszul társítjuk az ételeket, a következő nem túl előnyös folyamatok játszódnak le. ugye keverednek a különböző módon emésztődő táplálékok, különböző módon emésztődik a tej, a tojás, például a hús. Érdekes összefüggés, hogy régi világban az emberek bizonyos országokban nem ették együtt a húst a tejjel. Nem ittak tejet, hogyha húst ettek. Izraelben például. Érdekes, hogy a hús, hústermékek, tejtermékeknek külön tárolási módja volt, külön baktériumflórája is van jó részt, részben, és más módon emésztődik a tej és a hús. Ezért, ha valaki nem vegetáriánus, nyilván nem biztos valaki vegetáriánus, persze, akkor is jó figyelni arra, hogy amikor húsos étel van, akkor tejet, tejterméket, ha lehetséges, ne fogyasszon hozzá, mert a tejfehérje kazein, a tejben lévő anyagok és a húsban lévő anyagok együtt eléggé megnehezítik az emésztőrendszer dolgát, külön-külön viszont adva jobban emésztődik. Ez az állati termékek fogyasztásának egyik érdekessége. Ugye ez a bizonyos szalonnás, kolbászos, tojás rántott a tipikus esete, amikor ugyan nem tej és hús, hanem tojás és hús. De a tojás önmagában értékesebb, mint a hús, a tojás? Költői kérdés, ugye? A tojást tekintjük biokémiai, biológiai értelemben a 100%-os tojás fehérjét. 100%-os fehérjének. Egyébként ennél már csak egy jobb van, az melyik? Az emberi női anyatej. 101%-os a szakma szerint, pici humorral, nyilván elképesztő, tehát szó szerint túlteljesíti a 100%-ot az emberi anyatej, női anyatej. A tojás ehhez képest 100%-os, és a húsfehérje viszont csak 92-93%, tehát elmarad. Ezt csak azért mondom, mert egy igen értékes tojás fehérjéhez adva egy kolbászt, egy húsfehérjét, nem biztos, hogy javítunk az összetételen, sőt, és nehezítjük az emésztést, a húsfehérje és a tojásfehérje együtt megint nehezen fog felszívódni, vagy bomlani, illetve emésztődni, és ha már itt tartok, a sütemény receptekben mit találunk általában, hogy vegyél ugye tojás, tejet, tehát már is a tojás és a tej, nincs is benne hús, tojás és tej együttesen fordul elő, és mindez cukorra, ugye, tehát egy fehér lisztet cukros, ez már is egy, hát nem túl előnyös összetétel, erről is igyekszem egy pár szót majd szólni. Megváltozik az emésztőnedvek összetétele, egyes tápanyagok emésztetlenek maradnak, mások túlemésztődnek és erjedni kezdenek, gyümölcsök például. A gyümölcs nem igényel emésztést. Enzim tevékenység módosul, tehát a más típusú enzimek máshogy képződnek a szervezetben. Gyomoremésztés lassul, ha a gyomor túl sokat kap egyszerre, mennyegzői ebédek, hadd ne soroljam, hétvégi ebédek. A gyomor, amikor túl sok mindent kap egyszerre, vészreakcióként behúzza a vészféket. Nem tehet mást a gyomor. Nem tehet mást, mert ő arra van kiképezve, hogy emészen. És csak úgy engedje tovább az elfogyasztott táplálékot, hogyha garanciát vállal rá a gyomor, hogy ez normálisan fog működni a későbbiekben. A gyomor behúzza a vészféket, mert ezt így ebben a formában ennyi idő alatt nem képes. És ezért a gyomoremésztés elhúzódik a normális 3-3,5 óra helyett, akár 5, sőt, 6-7 órára is elképesztő. Egyébként az olajos halkonzerv, érdekes pedig a hal könnyen emészthető. Az olajos halkonzerv az olaj miatt, ugye a hal, hús plusz az olaj, nagyon meghosszabbítja, 6 órára hosszabbítja az olajos halkonzervben az olaj az emésztési időt, és persze a hozzá elfogyasztott egyéb anyagok. Gyomoremésztés lassul, gyomorban fermentáció, erjedés indul el, hasnyálmirigy, máj, terhelődik, kettes típusú cukorbetegségre hajlamosíthat, az egyszeri nagy étkezés, párosítás figyelembevétele nélkül. Bélrendszerben nem szép a kifejezés, úgynevezett rothadási folyamatok indulnak el, szó szerint toxinok képződnek, azért nem halunk meg tőle, mert nem olyan koncentrációban, de képződnek. Mi lesz a bélben képződő toxinokkal, mérgekkel? Egy részük felszívódik. És ez borzasztó fontos tudni, mert ez azt jelenti, hogy a rosszul párosító ember szervezetében, főleg ha székrekedés is terheli ráadásul, tehát nincs egy viszonylag gyorsabb tranzit idő, vagy egy kisebb, kevesebb, rövidebb tranzit idő, úgy nevezik, megint nem szép a szó, fekáltoxinok szívódnak fel, és májon keresztül őrülnek. ez azt jelenti, hogy mérgezik a testet, visszamérgezik, tehát a rosszul táplálkozó ember így folyamatosan visszamérgezheti önmagát. Fejfájás, frontok vannak, de emellett a bélműködés, a bélrendszer is szerepet kaphat. Fejfájás, hangulatingadozás, vércukorszint, egyensúlyvesztés, fáradékonyság, álmosság és egyebek. A máj nem betegszik ettől meg önmagában, de a máj értékek is idővel változhatnak. A bélflóra összetétele módosul, kinek a javára? Sajnos, káros flóra javára. Hasznos flóra, telsav baktériumok elég képesztően igényesek. Nagyon kell vigyáznunk a telsav baktériumainkra. Sok van belőlük is, de vigyáznunk kell rájuk, igényesek. Hát a joghurtgyárakat ez terhelte sokáig, hogy amikor a joghurtgyárak bejöttek Magyarországra, és átvették a tejet, a normál magyar tejet, akkor a tenyésztők, mondván, hogy mekkora mennyiséget rendel egy, hadd ne mondjam, milyen nevű nagy cég, a termelők igyekezetükben túlgyógyszerezték az állatokat, és ugye antibiotikumokat kaptak, stb., és az ilyen vegyszeres tejet a normál, főleg nemesített, teljesen baktérium kolóniák nem voltak hajlandók megerjeszteni. Ezért a joghurtgyárak pert is indítottak az első években a magyar termelők tenyésztőkkel szemben, és kötelezték a hatóságok, hogy tartsák be az előírásokat, mert úgy érhető tetten a tej minősége, hogy egyszerűen a teljesen baktérium, még egyszer mondom, igényes, nem fog nekiállni. És normális joghurtot, kefirt ebből nem fog készíteni. Megyek már is tovább, tehát még egyszer bélflóra, elsavasodás és általános rossz közérzet, diszkomfortnak nevezi a szakma. További hatások. Az emésztés, a felszívódás, a méregtelenítés és a kiválasztás tehát nagyobb energiát igényel, ez okozza a későbbi fáradékonyságot, álmosságot. A nagy evések utáni álmosságot mi okozza? Nagy evések utáni álmosságot. Még nem az eljedés, mert az még nem indult, ugye? De az egy idő kell. A teli gyomor miatt ugye az agyból vér, gravitációs vér távozik, vélhetően ez, a gyomor terhelődik, és a gyomornak mire van szüksége, ugye, amikor emészt? Hát nyilván vérre. Ez az agyból távozik, és ha nem fogyasztottunk elég folyadékot, tehát folyadék, részleges folyadék vízhiány, akkor álmosak leszünk. Ha a gyomor érzi, hogy a párosítások sem megfelelők, a gyomor elég hamar érzi ezt egyébként, akkor is egy álmosságot indít el. Úgy nevezik, hogy étkezési leukocitózis. A főtt ételek kell párhuzamosan, a gyomor nagyon keresi, az egész szervezet keresi az élő ételt, a nyerset. És ha nincs, vagy az első néhány faladban nincs nyers, akkor a gyomor, nem a gyomor, az immunrendszer beindítja megint a vészfék az antitest, illetve a falósejt működés, és a falósejtek egy intenzív működés révén egy immun erősödés, tehát egy védelem miatt egy fáradékonyság. Tehát magyarul, most nem tudom, nem akarom úgy mondani, hogy félreérthető legyen, tehát nem szeretnék félreérthetően fogalmazni, csak jelzem, hogy a gyomor, illetve a szervezet egy kvázi betegségre készül fel, egy túltáplálkozás és egy főtt étel dominancia kapcsán, mert arra számít a szervezet, hogy nem kap elég vitamin, ezért alvás helyzetbe kényszerít bennünket, kvázi, mintha betegágyba mennénk, hogy ezzel megelőzze a bajt. Érdekes, hogy az emberi szervezet milyen intelligensen számít, megelőző csapásként számít a problémákra, ezért érdekes szokás nem, aki salátával kezd. Vagy, ahogy mondtam, reggeli előtt egy bizonyos idővel gyümölccsel kezdek. Mindig üzenek a testnek egy gyümölcsfogyasztással, hogy körülbelül erre számíthatsz később is, mármint a testnek üzenem, és a test jól reagál rá, konstatálja, nagyon hasznos a reggeli gyümölcskezdés. Még aki együtt fogyasztja a reggelivel a gyümölcsöt, ott is érdemes a gyümölccsel kezdeni. És a szervezet számára ez mindig kémiai boríték és üzenet, hogy ez a nyers, ez beindítja a frissességet. Summa summarum, aki rosszul párosít, az fáradékonyabb lesz, viszont amikor a párosítás eredményei meg lesznek, az hány óra? Hosszú idő után, jó pár óra után gyomor bélrendszer, a bélben a párosítás, a rossz párosítás eredményei beérnek, ez a csúnya szó, rothadás, és az viszont beindítja toxinképződés, toxinfelszívódás, a másodlagos fáradtságot, melyik volt az elsődleges? Evés után közvetlenül, majd étkezési leukocitózis ezzel együtt lényegében, vagy evés közben és után, majd jó pár órával az evés után belső toxikáció történik, másodlagos fáradtságérzés, ez viszont már nehezebben aludható ki, ez már komolyabb, ez már emésztőrendszeri gyengességhez és kifáradáshoz, gyengeségérzéshez fog vezetni. Ahogy mondtam, tehát toxinok, allergének, a méreg szótól nem kell megijedni, ezek nem mérgeznek effektív úgy, mint egy arzén vagy cián, de mégis veszélyesek a szervezetre, ezek allergizálnak is. Mivel a bélflórát egy részben jó flórát elpusztítják, hadd kérdezzem meg, mi lesz a bélfallal, ha nincs ott a hasznos flóra? Tehát laktó és a bifidobaktérium kolóniák a bélfal kőművesei. Ezért, hogyha visszaszívódik, bocsánat, hogyha elpusztul a laktó és bifidobaktérium, vagy ennek jó része, kolónia, azok a bélrészek, ahol a kolóniák kipusztulnak, vagy csökkennek, azok, hogy a káros hústermékek, székrekedés, stb. Miatt, azokon a helyeken a bél hámrendszere áteresztőbbé válik. Magyarul úgy kell elképzelni, mint amikor egy szita pórusai megnőnek. És így nagyobb molekulák tudnak átjutni, hát ez a gond a csecsemőkkel, ugye? Ezért nem ehetnek a csecsemők 6 hónapos korig sok minden, de még 6 és 12 hónap között sem, mert a bélrendszerük áteresztő. Sőt, egészen még egy éves kor után is, főleg ahol atópiás dermatitis, tehát ekcéma van, urtikáriák, tehát bőrkiütések, gyakorlatilag a gyereknél figyelni kell a bélflóra helyreállításra. Tehát ezért ma már a tápszereket is pre- és probiotikumokkal ugye dúsítják, és ilyen módon segítik, hogy a gyermek az ekcémás hajlamot a gyermeknél lecsökkentsék, és egyéb allergiákat is. Azt hiszem, ennyit erről a diáról, nyálkahártyák, ami még érdekes, az agyi idegi rendszer terhelődése, ugyanis rossz párosítás hatására a közérzett hangulat érdekes, érzelmi világ is, szellemi teljesítőképesség, memória, türelmetlenség, tolerancia kérdés, lelki hatások, megmerem kockáztatni. Az ember hangulata jó rész nem vagy nem csak születési adottsága, hanem életvitel, vércukorszint, vitaminok, B-komplexek, toxin mennyiség, bélflóra egyensúly. A lényeg, megmerem kockáztatni, hogy mi magunk vagyunk a saját jó vagy rossz hangulatunknak a kovácsai. És ez sokkal közvetlenebb összefüggést mutat ma már, mint ahogy valaha gondolták az emberek, vagy a kutatók. Az emésztőrendszert látjuk, nyelv, nyelőcső, gyomor, patkóbél, pankreáz, ugye hasnyálmirigy, vékony bél, vastag bél. Ez a rendszer tehát, ami terhelődik a rossz párosításkor. Hadd mondjam el azt, hogy minden egyes résznél megvan a maga precíz működése, ezt zavarhatjuk meg. Mondok egy példát. Aki evés közben iszik, egyszerű, szinte 100-ból 90 ember így él, teljesen természetes, normálisnak tartják, nem szólnak érte, nem beszélnek róla, sőt, a pirítós már oda készítik a teját, pedig azért pirítottunk a kenyeret, hogy jól rágjuk, ugye? Hogy a nyál egészen más a pirítósnál, hát olyan gyógyító nyál képződik a pirítósra, hogy nem létezik az a gyomor gyulladás, vagy fekély, vagy bél probléma, amit ne tudnak gyógyítani. A pirítós érzékelésekor a nyálmirigy speciális gyomor és bél védő nyálkákat nyálmirigyek termelnek. Friss kenyérnél soha. De mi ugye teját iszunk a pirítósra, ezért ez a hatás, ez ellenkezőjére fog fordulni. Van egy csomó ilyen kis egyszerű kis, hogy mondjam, finomság az étrendben. Kérdezhetnétek, hogy akkor most mit csináljak pirítóssal. A megoldás ugye az volna, és ez nem túl jó hír, hogy meg kéne inni a teját a pirítós előtt egy 30-60 perccel, és meg kéne enni a pirítóst nyers valamivel. Lehet az egy sárgarépa, lehet az egy káposztalevél. A lényeg, hogy ne folyadékkal, ne vízzel, hanem nyers zöldségfélével. Abban is van valamennyi víz, nyilván, ez egészen más. Hát a nyers zsimölcs az étel, nyers zöldség az ugye étel. Tehát a párosítások befolyásolják emésztőrendszeri működésünket. A rossz párosítások savakat, ecetes jellegű dolgokat, ecet savat, különböző, ugye a gyomorban, ha rosszul párosítunk, úgynevezett kevert savas eljedés játszódik le, tehát nem tiszta tejsavas, kevert savas, diacetil, rengeteg termék képződik a gyomorban, elképesztő mennyiségű termék képződik a gyomorban. Egy kicsit olyan, mint a félre erjedt pálinka vagy bor. Tulajdonképpen ugye az irritál és mar, hát ugyanilyen a gyomor kis görbülete általában szenved az erjedési termékektől, illetve a nagy görbület főszabályként a kis görbület általában a falatokat fogadja be. Hova rakódik föl az étel? Az elfogyasztott étel a gyomor bal oldalára, középvonalatról balra, tehát nagy görbületre, úgynevezett hagymahéjszerűen, na mutatom, amikor megesztük az ételt, kis görbület ide leesik. És kérem szépen, ahogy eszünk, értelemszerűen nem ide fog pakolódni az étel, ezért van a gyomor így, ugye ferdén, hogy az étel, kérem szépen, hagymahéjszerűen nagy görbületre ide rakódik, helyet csinálva annak, hogy újra tudjunk nyelni, és ugye a folyadékot, elsőben ételt, vagy később folyadékot fogyasztani, és az erjedési termékek majd ezt a részt, kis, nem a kis, hanem a nagy görbületet fogják, a gyomortestet később marni, tehát itt jelennek meg majd később a gyulladásos részek. A fekély viszont mégis a kis görbülete jellemző. Miért jellemző jobban a fekély a kis görbületre? Mert ugye, ahogy mondtam, minden ott csúszik végig, az ecet és a mustár is, szinte minden a kis görbületen csúszik végig. Pálinka, bocsánat, reggelente. Éjgyomor elképesztő, a kávé, reggeli kávéfogyasztás óriási destrukció, óriási probléma a gyomornak, tehát nyilván óriási terhet visz a kis görbület, óriási. Hát naponta valaki 4-5-6-szor is eszik, mustár, csili, erős paprika, hadd ne soroljam, de még a fokhagyma, torma is bizony stressz hatás a kis görbületnek, ezért pufferoljuk, tehát kenyérrel, stb. Fogyasztva ez hasznosabb. Kérem szépen, pankreász, 1,5 kg tömegű centruma a testnek. 3 fő státusza van a pankreásznak. Melyik az a 3 munkakör? Elképesztő, amit letud egy nap ez a szerv. Vércukorszint beállítás, lukosítás, emésztés. És az emésztésen belül tripszin. Ugye tripszin, az mit jelent? 3, ugye? Tehát fehérje, zsíradék, szénhidrát. Amit a hasnyálmirigy egész életünkben végig csinál, az finoman szólva, bocsánat, nem fehér embernek való, félelmetes. Tehát sokan a gyomrukat védik, meg a nem tudom, a bélrendszer, de ki beszél a hasnyálmirigyről? Hát a cukorbetegek már beszélnek, vagy a diabetológus. De kérem szépen, időben kell a hasnyálmirigyről beszélni, mielőtt késő nem lesz, a legfontosabb szerv, a leghamarabb képes kifáradni, védjük a hasnyálmirigyet. A rossz párosítás miatt a gyomor nem tud jól emészteni, de és nem is önmagában ez a baj. A rosszul emésztő gyomor majdnem mindig megbetegíti a patkóbelet, és később a pankreázt is. Ezért a kettes típusú cukorbetegség hátterében nem a cukorfogyasztást vélelmezik a szakemberek, hanem az egyszeri nagy étkezéseket, a zsíros fehérjedús ételeket és a rossz társításokat. A hasnyálmirigy nem tud mit kezdeni egy rosszul társított, összekevert gyomortartalommal. És képzeljük el ezt a helyzetet, hogy valaki eszik, kérem szépen, levest, második fogást, ugye krumpli, majonéz, hús, ki tudja, hogy a húsban mi minden van, a krumpli hogy készült, a majonéz, ugye zsíros, tojás, sárga, stb. Majd egy torta, tehát egy sütemény. Elég képesztő egy, és ezt összekeveri a gyomor mennyi idő alatt, mint egy 30 perc alatt. Ebből lesz egy édes, sós, zsíros, hadd ne mondjam milyen, massza. És kérem szépen, azt mondjuk, hogy emésznek, tessék. Ugye, tehát az ember azt mondják, hogy addig foglalkozik az étellel, amíg a torkán lenyeli, ugye? Tehát a nyelőcsőben lejut. Utána senkit nem érdekel az étel, de kérem szépen a testünk számára a projekt akkor kezdődik, amikor lenyeltem. A testemet nem érdekli az ételnek az íze. Nem érdekli. Minket ugye ez érdekel. A testemet egy dolog érdekli. Hogyan fogyasztottad, hogy rágtad meg, hogy nyelted le, mit csináltál vele, hogyan dolgoztad föl, mert a teste minden sejtjét ez fogja érdekelni. Nem az ételnek az íze, mint ami az emberek 90%-át érdekli, bemegyek egy helyre, egyek egy finomat, mindegy mi van benne, csak finom legyen. Aztán 18-24, sőt 24-32 óra, míg a szervezet ezzel valamit tud kezdeni. Félelmetes, az ember 15 perc evésért feláldoz egy napját, lényegében, és merem mondani. Mert az emésztés során, ahogy mondtam, a hangulat, ugye a kedélyállapot, a szervezet fizikai állapota mind-mind nyögés sóhajtozik a teher alatt, amit az étel rót rá. A Bélhám rendszer. Teremtőnk úgy alkotta meg személyes hitem szerint, hogy a Bélhám rendszer, mivel elképesztő terhet ró rá az ember, nem is tudom, melyik szervünkről beszéljek még ilyen komolyan, ugye már mondtam a gyomorot, a hasnyám, ugye most jön a bél. A Bélhám rendszer olyan gyorsan képes megújulni, hogy az elképesztő. Éjszaka, évfél körüli időszakban, este főszabályként 9-10, és hajnali 2-3 óra között, úgy nevezem, belső TMK munka folyik a bélben, nagyon fontos bélhám sejt megújító regenerációs funkciók, mechanizmusok zajlanak le a szervezetben, és ezért a bélrendszert védjük inulin, prebiotikumok. Kérem szépen, fokhagyma, de inkább póréhagyma, vörös hagyma, mindenféle hagyma, de a póréhagymában elég sok a prebiotikum. A prebiotikum eteti, táplálja a bélfalán lévő probiotikus hasznos törzseket. Nem véletlen, hogy én magam is részt vállalok a biocsicsók, a sűrítmények fejlesztésében, Budapesti Corvinus Egyetem kutatásfejlesztési programja volt 80-as évektől kezdve, elképesztő jó anyag, 50%-a inulin a csicsokakrémnek, szóval ilyen nincsen, és csak ugye, mivel az inulin széndioxid és hidrogén mellett dolgozik, mert úgy szaporodik a laktobacillus, hogy közben hidrogént és széndioxidot termel, ezért flatulens. Tehát nyilván a csicsokától, ha valaki sokat eszik, akkor egy szelesedést fog érezni. Ezért nagyon nagy mértékkel fogyasztjuk, de mindig, úgy mondja a szakma, a csicsóka egy olyan étel, és a cikória is, amiből rendszeresen, de nagyon kis mennyiséget fogyasztunk. Így gyógyít, csak így gyógyít. Valaki elkezdi evőkanál lenni, akkor szinte beteg lesz tőle, mert nagyon-nagyon meghajthatja az ember. Néhány milligram vagy gram inulinra a szervezetnek szüksége van. Nagyon fontos táplálék, úgy nevezzük szelektív táptalaja a hasznos flórának, tehát csak ők eszik. A gomba, candida, Clostridium coli nem eszik inulint. Csak a lakta és bifidobaktériumok, tehát a párosítások erre is kihatással vannak. Enzimeket látunk az ábrán, ezek a kis, ilyen kis pengék, négy borotva penge, ahogy elvágja a láncokat, ezek az enzimek. Az enzimek árgus szemekkel nézik, hogy mit ettünk, és a gyomor és a hasnyálmirigy úgy dolgozik, úgy termeli az enzimeket, ahogy látja, monitorozza, hogy mit ettünk. Ezek az ételek ugye egymásra is hatással vannak, nyilván az enzimtermelést is befolyásolja ez a folyamat. Ha már tisztulás, ha már toxinok. Ezt az ábrát időnként felszoktam vetíteni, kérem szépen a béle, vékony bélet látunk, illetve vastagbél is, és a vékonybél-vastagbél szakasz, vékonybél végső szakasz, vastagbél szinte teljes szakaszán, inkább első részén úgynevezett biofilm képződik, egy biomassa, ez sajnos negatív értelemű kifejezés, most ebben az összetételben, szó összetételben. Látjuk ezt a saras lerakódást itt a bél fodrok között? Ezek a Coli Clostridium káros flóra, különböző kokkuszok és gombák, ezek nagyon szeretik az ilyen zavaros vizeket. Nagyon szépen tudnak benne dolgozni, és toxin termelnek. A problémánk az, hogy amikor toxin termel a Clostridium vagy a Coli, a toxin megtámadja a beleket, a bél nem tud megújulni. Miért? Mert körbeveszi mindenhol a méreganyag. Ezért a bélrendszeri megújulás zavart szenved, és a bél sérülni fog. Gyulladás, vérzés, és egyebek lépnek fel, illetve ha a bél nem tud megújulni, mi történik vele? Elvékonyodik. És az elvékonyodott bél pedig divertikulózist okoz, ugye? Divertikulumok, nem mindenhol, itt-ott, ilyen kis zsákutcákat. okoz, és na az lesz majd a gyulladás, a polip és a esetleges kolonkarcinoma, bélrák megelőző vagy előszobája az ilyen típusú zsákutcák. Ha valaki egészséges, szívesen mondanám, hogy aktívia, vagy naturiokvord, inkább azt mondom, hogy probiotikumokat, tehát protexin, normaflor, acidofilus, stb. Fogyaszt, vagy használ. A probiotikumok eltakarítják a romokat, szaporodnak. Mik ezek a szép gyöngyfüzérek itt? Azok a vitaminok. És antibiotikus, antibakteriális anyagok védik a bélrendszert. Ezért mondtam, hogy ők a, azt hiszem, itt jelzi is a grafikus, a bélhámrendszer, inkább azt mondom, hogy takarítói, de kőművesei is, mert gyógyítják is. Egyébként a bélbaktériumok rendkívül intelligens kommunikációt folytatnak egymással és a bélhámrendszerrel. Elképesztő. Úgy nevezi a szakma, hogy cross-talk, angolul, párbeszéd. A bélflóra emberi fül számára nem érthető módon kémiailag kommunikál. El tudják képzelni, mit jelent 10 a 14-en számú hasznos baktérium beszélgetése egymással? Az elég izgalmas dolog. És működik. És működik. A rossz flóra, hogy kommunikál-e, azt nem tudjuk, illetve nyilván igen, csak az üzenet az más. Hasznos flóra érdekes, és azt hiszem, felderítetlen területről van szó. Időnként úgy érezzük, meghaladja az emberi tudomány határait az, ami a szervezetünkben történik. És milyen érdekes, nem, hogy ott van a legtöbb gyógyítónk, ahol a legtöbb toxinunk is van. Mert a vastagbél. Valljuk meg, a halál a belegben kezdődik, vagy lakozik, mondás, régi mondás, és igaz. Oda kell a legtöbb orvos, ahol a legtöbb kockázat van. És az a bélben van. Nyilván ezért a bélrendszerben egy második immunrendszerünk van, úgy nevezzük. Második immunrendszer, ez a bélflóra. Egyébként a központi immunrendszert is befolyásolja. Az étkeltársítás szempontjai, na most kezd ez a víz most mélyülni, ugyanis. Amikor ételeket párosítunk, azt mondjuk, legyen jó a tápanyag eloszlás, legyen benne elég fehérje, szénhidrát, zsiradék, stb. Legyen finom ízű, ne erjedjen össze. Ráadásul a párosításkor a lugos élelmiszerek, lugos típusú élelmiszerek arányát növelem. Melyek ezek? Főként zöldség, gyümölcsök, gabonák ritkán, köles hajdina. Amarant esetleg, ezek lugosítók, hüvelyesek nem mind, gyümölcsök közül sem mind, ugye a cseresznye, stb. Nem biztos, szilva esetleg, kevésbé lugosít. A többi gyümölcs alma pláne, fantasztikus, jó lugosító. Érdekes a mazsola is. A bázika termék gyártója, külföldi gyártója szerint az aszalványok, hiába magas a cukortartalmuk természetes módon, igen-igen erős lugosító hatásúak. Aszalt termékek, aszalt gyümölcsök, aszalt alma. Én magam is kutakodom a alma chips, majdnem ezt a szót mondtam, szárított alma után, és végre találtam egy olyan céget, akik héjas lapkát készítenek. Ez óriási dolog a héjas lapka, mert az azt jelenti, hogy az alma héját rajta hagyják, nem hámozzák le, mert az alma héját meg kell enni, és ez a rengeteg ugye a hámozáskor rengeteg elvesző antioxidáns, az alma héja és a héjrész alatt, hát elképesztő, és ezért elindul egy olyan projektünk, ahol a héjas lapkát rendkívül jó íze van. Kár, hogy nem hoztam egy kis mintát, kaptam már belőle. Finom, édes és antioxidáns. Az alma magház kéne már csak bele. Egyébként, talán múltkor mondtam, alma magház chipset ettem nemrég, fantasztikus. Az alma magházat meg lehet szárítani, ropogós lesz, egyáltalán nem szálkás vagy érdes. Olyan, mint a burgonya chips, csak édes alma íze van. Az alma magház mag is benne van, és ha a héj egy része, alma chips. De ilyen módon nem merészelném forgalomba hozni, mert aki ránéz erre a furcsa magház szárítmányra, azt mondja, hogy na micsoda dolog ez, hogy ilyet hoznak nekem. Viszont borítva, kérem szépen, funkcionális rostanyag lesz belőle, és ezt az alma magház rostport szeretném majd, lesz lehetőségem néhány héten belül elhozni, illetve nem járok erre, akkor elküldeni, ha valaki szeretne ebből majd beszerezni, sokkal jobb a hatása, mint ha magát az alma húst esztjük. Az alma magház funkcionális rost szemben az alma húsával, ami nem mondom, hogy egyszerű pektin, de majdnem ezt kell mondjam, az se semmi más különben. De az alma magház nyilván azért, mert az alma magját védi meg a betolakodóktól, a kórokozóktól és a kártevőktől. Az alma magházban vannak immunerősítő védőanyagok, elképesztő az alma magházban lévő gyógyító spektrum, és mindezt 2012-ben kell felfedezni. Ugye milyen egyszerű, vagy milyen érdekes. És a régen az emberek, amennyire én hallom és tudom, egyben, nyilván a száron kívül megették az almát úgy, ahogy volt, és azt hiszem, hogy ezzel is sokat tettek azért, hogy ne legyenek betegek. Amiként a baracknál is kiderül, hogy ugye a barack mag belső is, hát mi mindent megelőz, mértéktartó óvatos fogyasztással, tehát nem túl fogyasztva. Megyek már is tovább, tehát amikor egyszerre sokat eszünk, nyilván erről már sokat beszéltem, az ábra önmagáért beszél, a legjobb bioélelmiszerek lehetnek az asztalon, hogyha rosszul társítva, tulajdonképpen nem is a testsúlyról van szó, máskülönben abban is ez meg fog mutatkozni, nem kizárt, hogy a toxinok miatt, hiszen amikor a szervezet mérgeződik, akkor zsírszövetet is elkezd halmozni. Szeretnék konkrétumokban beszélni a továbbiakban, és az előadás utolsó részére térni rá. Nyilván azért jöttek, vagy jöttetek el, hogy konkrétumokban, tehát mit, mivel és mit, mivel nem. Párosítsunk, vagy ne párosítsunk, nem megfelelő. Nem tartjuk szerencsésnek, nyilván ezek úgy mondom, hogy ajánlások, nem kötelezvény, ez ajánlás. A magas fehérje tartalmú főszabályként állati termékek mellé értelemszerűen egyszerű cukrokat, tehát süteményt, tortát, gyümölcsöt nem javaslunk. Tudom, hogy ezzel most nagy mítoszokat döntök le, mert hát akkor most hogyan éljek tovább, ugye? Van-e értelme az életnek, hogyha nem fogyaszthatok el egy falat süteményt, krémest a sós étkezés után? Nyilván ez nem egyszerű kérdés, agykémia. Ugye az evés utáni édesség vágy, az nem fizikai szükségletünk, hanem agyi szükséglet. Vélhetően ennek van gyerekkori szokásból eredő oka is, és egyszerűen az agy glükóz egyensúly problémája is okozhat ilyet. Tehát magyarul az agy, ha például reggel elég gyümölcsöt kap, ahogy mondtam, édes gyümölcs reggeli, napközben agykémiailag nem kíván annyi glükózt. Érdekes. Ezért ugye a Kellogg-féle modell. Hát John Harvey Kellogg ezt fedezte fel. Amikor édes reggelit, édes kés reggelit ad az embereknek, az emberek gyógyulnak, nem esznek annyi édességet, sokkal több zöldségfélét kívánnak napközben, és rendesen kezdenek gondolkodni és étkezni. Van, aki nem bírja az édes reggelit, valószínű azért, mert a Kellogg-féle édes reggeli az nem kukoricaszirupba mártott csokoládé és műzli, ugye? Vagy ez a modern műzli, nem finomított, hanem eredeti pelyhek kásának megfőzve, vagy megsütve, és szinte csak aszalvánnyal, kevés aszalvánnyal, gyümölcsel, elfogyasztva diófélékkel, nem volt sok méz rajta régen sem. Drága volt a méz. Nem volt sok méz cukornak, pláne tulajdonképpen elmondható, hogy a Kellogg-féle műzli reggeli az nem tartalmazott hozzáadott édesítőanyagot, hanem csak gyümölcsöket és aszalványokat. Ez viszont rendkívül egészséges ilyen szempontból. Tehát evés után nem eszünk gyümölcsöt. Tehát sós evés, sós étkezés. Mondjuk ebéd után. A magas fehérjetartalmú ételek után, tehát ide tartozik a tojásrántotta, a tej, tejtermék, sajt, a húsfélék, zöldség, illetve vegetáriánus étrendben mondjuk a tofu, a szója termékek, tehát nyilván egy rántott tofu, mondjuk nem tudom, gombás rizssel típusú ebéd után nem nagyon eszünk süteményt. Ha valaki édességet kíván, akkor diákcsemegét, esetleg egy pár szemet, ugye abban van több dolog, és nem csak mazsola, vagy egy pici szezámmag lisztet, vagy egész szezámmagot össze lehet keverni egy pici kis mézzel. Tehát nem látok ebbe akkor a problémát, hogyha az ember csak az édes íz miatt, mellesleg az indiánok úgy csillapítják édességvágyukat, néhány indián törzs, hogy a nyelvük hegyére cseppentenek édes ízű gyógynövényeket. Ezek egy része már átkerült Európába, és hatalmas láncokon keresztül, ugye, akár a stevia, újabban taumatin, osztradin, stb. Tehát több ilyen anyag igyekszik bekerülni, akár MLM rendszerben, akár más módon Magyarországra is, és édes ízű, a cukorhoz képest több százszor, akár több ezerszer édesebb ízű gyógynövény keverékek fognak idővel Magyarországra is bekerülni, persze egyenként, nem egyszerre, ennek is ugye oka van, és az indiánok ezekből a gyógynövényekből kevernek több ezerszeres hígítást, és azt cseppentik a nyelvükre evés után, és utána isznak egy pár korty vizet, mintha édességet ettek volna, nem bonyolítják túl ezt a kérdést cukrászdákkal az egyszerű benszülöttek, hanem ilyen módon oldják meg hüvelyesek, ehhez nem eszünk cukrot, ugye nem is szoktunk. Tehát egy lencsefőzelék után nem nagyon szoktunk. Érdekes, elterjedt a bableves, vagy az ilyen típusú ételek levesek után a túrós batyú, jól mondom? Tehát ugye, mert a sós után édeset kívánunk, mégis azt kell mondjam, hogy azért el lehet képzelni a szervezetünket, hogy egy nagyon tartalmas palócleves, vagy hamis gulyás, vagy bableves után, ami nem könnyen emészthető. 35-40 g fehérje van egy ilyen ételben. Kenyeret ettünk hozzá, nem is keveset. Utána egy édes tejtermék, ugye mondjuk egy túrós bukta, vagy túrós batyú, azért ez jócskán megnöveli a gyomoremésztési idejét. Ezért szakmailag, emésztési szempontból óvatosan kezeljük az ilyesmit. Ha mégis valaki eszik, akkor nyilván nem egy hatalmas, vagy két hatalmas túrós batyút eszünk meg, hanem csak az ízvilág, az ízkarakter kedvéért esetleg megkóstoljuk. Azután ezt a típusú ételt egy ahhoz méltó környezetbe ágyazva máskor fogjuk majd elfogyasztani. Tehát zöldség plusz magas cukortartalmú ételek, izgalmas dolog, ritkaság, hogy zöldséghez cukrot ennénk, de újabban a répa torta terjed. Óvatosan gyümölcs cukrot, esetleg nyírfa cukrot használva, ezek kevésbé vagy egyáltalán nem erjednek, tehát nem a szaharóz, a modern cukorra használjuk. Zöldség plusz gyümölcs együtt szintén nem igazán szerencsés, van, aki jobban, van, aki kevésbé bírja, hogy korábban mondtam. Megfelelő párosítások. Gabonafélék plusz gyümölcsök. Itt tehettem volna ide egy kérdőjelet, emlékeznek, hogy erről beszéltem, ugye? Nem mindenkinél, de sok esetben működik. Kenyér plusz gyümölcs. Néhány szem dióval, pláne nagyon szépen pufferolja. Gabonafélék plusz zöldség és főzelékfélék. Én most nem sorolom fel az összes zöldség és főzelékfélék, csak ilyen összefoglaló nevet mondok. Együtt megy, ugye? Tehát zöldség, mondjuk egy zöldborsó főzelékhez, vagy finom főzelékhez fogyasztunk kenyeret, ugye, és nem okoz problémát, sőt, megkockáztatnám, komplettálják egymást, fehérje kiegészítésről van szó. Gabonafélék plusz diófélék, rendkívüli párosítás. Itt lehet kint kapni, szintén részt veszek egy másik fejlesztési programban, nem bonyolult, de mégis alig van Magyarországon ilyen termék, a funkcionális olajos maglisztek. Tehát a hideg sajtolás 40 fok alatt, hideg sajtoláskor képződő tökmagliszt, kenyértésztához adva úgynevezett protein vagy erőkenyérnek hívják. Férfiak, sportolók, várandós anyukák, stb. Gyerekek számára elképesztő ereje van egy tökmaglisztel, esetleg szezámmaglisztel készített tönkölykenyérnek. Ez mivel erős? Tehát energiát ad, erőt ad, ezért nevezik erőkenyérnek, vagy proteinkenyérnek. A szezámmaglisztes kenyér az kálciumos kenyér, az kálciumkenyérnek nevezik inkább, és a lenmaglisztes kenyér pedig a ballasztot adja, ugye a rost, az rostkenyérnek nevezett. Csak jelzem, hogy a szakma 80-as évektől a magyarországi táplálkozás, tudományi vándorgyűlések anyaga ajánlás, professzorok ajánlása, Magyarországon a kenyereket dúsítsuk búzacsírával, dúsítsuk sárga borsó liszttel, dúsítsuk olajos maglisztekkel. Nem lett ebből semmi, hanem mi lett belőle, hogy még a fehér kenyérből is most már lisztet is kihagyják, mert már lisztkeverékek vannak, tehát térfogatnövelő, lisztfehérítő, gyakorlatilag pékek egy része már, ugye Tesco-s, Sosanos, hadd ne mondjam, milyen kenyerek, már nem lisztből vannak, nyilván ezzel kitárt kapukat döngetek, ezeket tudjátok, hanem a pék kap a vásárlóközponttól egy liszt keveréket, egy zsákban, nem kell tudni, mi van benne, csak készítsen abból kenyeret, szerződés szerint, és ezért vannak ezek az akciós, nagyon olcsó kenyerek, szinte már liszt sincs benne, nagyon kevés a liszt benne, mert ezeket elszámokkal, adalékokkal, tehát művi lisztekkel váltották ki. Ehhez képest teljes őrlésű tönkölylist, múzacsira, tökmagliszt, szezámliszt, adásával egy funkcionális erőkenyér jön létre. És ezt azért mondom, mert az a hír járja, hogy a reformtáplálkozás hiányállapotokat okoz. És ezt nem értem, hogy miért mondják. Ilyenkor legszívesebb megkérdezni, hogy miért mondják, hiszen a fehér kenyér okoz ilyet, amit az emberek 99%-a eszik. A teljes őrlésű, a tökmagos, ezek az igazi reformkenyerek, tönkölykenyerek, ezek emelt fehérje, kalcium, magnézium, foszfor, króm, tartalmak, és ezek a nyomelemek, ezek az agykémiára is hatnak, ugye a függőségek ellen hat egy króm, egy réz, cink, D-vitamin anyagcsere, stb. Tehát én merem mondani, hogy ezek az ételek, ezek átlag feletti életminőséget fognak biztosítani. Gabonafélék és hüvelyesek működnek együtt, egymás komplettálják. Gabonafélék, állati termékek is jók együtt, óvatosan használható. Amikor zöld borsó főzeléket készítünk, zappehelyliszttel ránthatjuk. Ugye a habarás sem véletlen, mert abban tej van, mi általában növényi tejporral, esetleg szójatejporral készíthető, de zaptejszínnel is lehet kapni itt-ott zaptejszínt, 350-400 forint körüli egy 2 deciliteres zaptejszín, nagyon sűrű, mint a krém, alig jön ki a dobozból, és az 4 személyre való zöldborsó főzeléket játszik könnyedséggel behabar zaptejszínes habarás, ez egy német vagy osztrák termék, herbaházban szoktam vásárolni, és nagyon finom ízta, tejszínes ízta a kézterméknek, nincs benne, ez bio zaptejszín egyébként, tehát nem natur, nincs benne vegyszer sem. A lényeg, ilyen módon zöldborsó és zab együttesen rendkívül hasznos, és ezt egy tönkölykenyérrel elfogyasztva igen-igen jó lehet. Hüvelyeseket zöldségfélékkel táborainkban, mivel a hüvelyes főzelék az főtétel, nyerset szoktunk hozzáadni, időnként az ember csodálkozik, hogy még a főzelékhez is van saláta, de bizony időnként szükséges. Dióféléket nem nagyon szoktunk lencse főzelékhez enni. Az már nehezít az emésztést, mértékkel inkább csak gabonákat, hüvelyesek tejtermékkel nem szoktuk. Ugye, ahogy nem szoktuk habarni a lencse főzeléket? Száraz hüvelyesekből készült terméket, azt mi hogyan sűrítjük be, kedves háziasszonyok? Inkább rántással, ugye? Ritkaság. Mondjuk a zöldborsó főzeléknél már egy tejszínes tejfölös habarás az lehet, hogy valaki eldukál, mert a zöldborsó az már, ugye, az már egy zsenge dolog, az már nem száraz hüvelyes. Tehát, de olyat, hogy valaki mondjuk száraz hüvelyest, azt nagyon sokat habarna, tudom, hogy van tejszínes bableves, meg sok minden van, de elképesztően nehezen emészthető, de a hüvelyesek és a tejtermékek együtt már bizony nehéz gyomoremésztést adnak, nem beszélve a korábban már jelzett túros batyúról, ami még utána következni fog. Hüvelyesek és gabonafélék, erről beszéltem. Kérem szépen, zöldségek és diófélék mennek együtt? Dió, mandula, tökmag, szezámmag, mogyoró és zöldségfélék abszolút, sőt javasolt. Zöldséges egytálételekhez együnk néhány szem diót. Rendkívül hasznos, rendkívül hasznos. Lehet mogyorót, lehet mandulát, bármit ajánljuk, kiegészítik egymást. A diófélékben más típusú rostok, omega-3 zsírsavak és proteinek vannak. Vegetáriánusoknál, vegánoknál azt mondják, veszélyfenyeget, hogy nincs elég fehérje az ételben. Ez a veszély azért ma már annyira nem fenyeget, de hozzá kell tennem, ezt igyekszünk pótolni, úgy is nevezzük, hogy húspótló. A diófélék töltött káposztát, töltött paprikát, hadd ne soroljam, dióval, ugye, hogyha vegetáros vagy vegán, dióval készítünk, ugye újabban javasolják a diófélék beáztatását. Nyilván egyetemen is oktatták, de senki nem áztatja a dióféléket, mert akkor nehéz darálni, legfeljebb pürésíteni lehet utána, megszívja magát, de áztatáskor a diófélék hasznos folyamatok, enzimatikus folyamatok, amelyek keresztül lebomlanak benne számos olyan vegyületek, amik zavarják az emésztést, tripszin gátlók, úgy nevezik, hogy antinutritívak. Az antinutritív anyagok, tehát emésztés zavarók magyarul, ezek vannak a diófélékben. Áztatással ezek jó része inaktiválható, eltávolítható, tehát időnként, ha megtehetjük, néhány órára, 2-3 órára beáztathatjuk. diófélét vízbe, szobahőfokon. Zöldségfélék plusz gabonák, tehát mennek, zöldségféle hüvelyessel szokott, ritkán, de előfordul, salátákat adunk, és állati termékhez, testkontroll, például korábban, zöldség, saláták, abszolút, sőt, szinte kötelezőek, a zöldség, tehát gyümölcsöt nem adunk ugye az állati termék mellé, de zöldséget azt igen, mert az nem erjedőképes, tehát az működni szokott. Ahogy mondtam, a fekete bárány, a gyümölcs erjedőképes, a gyümölcs majdnem azt mondom, önmagában jusson a gyomorba, ha lehetséges. Önálló gyümölcsétkezés, vagy evés előtt egy órával fogyasztjuk a gyümölcsöt. Gyümölcs gabonákkal általában megy, gyümölcs diófélékkel megy. Hasznos, jó dolog. Mégis azt mondom, párosíthatóságuk korlátozott, ezért önmagában a gyümölcsfogyasztás szabályozása fontos, nehogy belső alkoholizmus. Bocsánat, hogy így mondom, nem egészen erről van szó, de hasonló folyamat, belső alkoholizmushoz hasonló folyamatot indítson el. És gondoljuk meg, hogyha valaki egy olyan ételre eszik gyümölcsöt, vagy étkezés után, ami 5-6 óra egy gyomoremésztést igényel. A gyümölcsnek nem kell emésztés a gyomorban. Az 30-45 percen belül már nincs a gyomorban. Mi történik a gyümölccsel 6 órán keresztül a gyomorban? Az elképesztő. Főleg, hogy a gyomorban lenyelünk gombákat, baktériumokat, erjeszteni kezdik, abból sok minden lesz. Rossz lehelet, rossz közérzet megkockáztatnám, reflux, hangszálgyulladás, hangszálpolip, a fölszálló savak erjedési termékek, fejfájás, arcüreg problémák, sok minden. Tehát ezek mind összefüggnek a gyomoremésztési folyamatával és a rossz párosítással. Ideális ételtársítások, és ezzel közeledem a vége felé, teljes gabona, gyümölcs, magvak, csirafélék. Csirákról nem beszéltem, csirák könnyen emészthetőek, ezért a reggelihez szoktuk, de ebédhez is megy a csíra, mert nem erjed be, nincsenek benne annyira cukrok. Gabona, zöldség, olajos mag. Tehát még egyszer, műzli reggeli, gabona, gyümölcs, magvak, csirafélék. Második variáció, teljes gabona, zöldség, olajos mag. Például akinek van nyomás álló edénye, magyarul, vagy nem magyarul, kuktája, a kuktában készíthető teljes biobúzából, ha valaki hozzá bír jutni, vagy tönkölybúzából, sós vagy édes főtt búza. Akinek nincs ilyen edényzete, azok megfőzik általában 30-60 percig, ennél sokkal több főzési idő kell a szemes búzának, de hogyha dunsztoljuk, akkor reggelre pergős lesz reggelire. Ezt Nagy Zsuzsa kollega nem szokta javasolni, hogy ne álljunk 3 órán keresztül a fazék mellett, hogy búzát főzzünk. Régen a búzát ugye főzték szemesen, fantasztikus erőt ad a búza, tehát egészben fontos, hogy koptatott legyen, különben fuzáriumos lehet, nem jó a májnak, ugye idegrendszernek, tehát koptatott, ezért mondtam a biobúzát, azt koptatják élelmiszer és ugye törvény és könyv szerint. A lényeg, hogy kuktában lényegében egy, most meg nem mondom, hogy hány perc alatt, talán 30-60 percen belül főtt búza kész van, kérem szépen, édesen, mézes kókuszreszelékbe forgatva, banánkarikával, almával, fantasztikus, karobszószal, datolja lekvárral. Esetleg, aki sósan készíti, értelemszerűen zöldséges búza köret, hasonlóan készül egyébként a köles, háromszoros vízben, illetve kukorica, hajdina, stb. A lényeg, hogy a gabonákat szoktuk így főzni, és sós köretként adjuk, zöldséges köretként, esetleg, és néhány szem diófélét eszünk hozzá. Hüvelyesek, gabonák, nyelzöldség. Rendkívül jó állati termék, tehát húsfélék, tojás, tejtermék, gabonával, gyökérfélékkel, keményítőkkel és zöldségekkel. Ez is úgy tűnik, hogy még elmegy. Ugyan a paleolit táplálkozás nem ajánlja a krumpli fogyasztását, sőt a legtöbb gabonáit sem, de mi ezzel nem, legalábbis én ezzel nem tudok egyet érteni. Állati termékek zöldségfélékkel mennek, állati termék olajos maggal nehezen emészthető. Valaki eszik rántott húst, utána vendégség, majd neki áll mondjuk sós magyarót enni, az kőkemény, a gyomornak egy nagyon megterhelés. Állati termék hüvelyesekkel ritkán szoktuk. Érdekes, hogy gyermekkoromban, amikor még húst tettem, akkor a sült oldalast legtöbbször talán tök főzelékhez kaptam. Úgy emlékszem. Tehát nem tudom, hogy kaptam-e valaha is mondjuk lencsefőzelékhez sült oldalas, tehát húst. Mert ugye a lencsefő, van, aki kapott esetleg? Ugye ez nehezen, babfőzelékhez? Igen. Nehezen emészthető, akárhogy is volt, a hüvelyes és a húsféléke. A tükörtojásos megoldás egyszerű megoldás, de az se könnyű, bár a tükörtojás az egyik legkönnyebben emészthető állati termék, mert nincs mellette a szalonna és kolbász. Önmagában a tojás szinte olaj nélkül készítve, hát a tükörtojás, ha lágy marad, az kvázi lágy tojásnak számít, és a lágy tojás a legkönnyebben emészthető állati fehérje. Ennél már csak a habbáver tojásfehérje emészthető jobban, máskülönben az nagyon gyorsan felszívódik. Igen, azt hiszem, hogy ezzel érek az anyag végéhez. Zsír és fehérjedús étrend, itt egy kis dia van, ráadásul azt hiszem, hogy az amerikai könyvből átvett diába egy pici hiba történt, elnézést kérek, nem igazán sikerült ezt abszolválni az én számítógépemnek, úgyhogy azt hiszem, hogy innen a lehető leghamarabb tovább is szeretnék lépni. Időnként szétesik a kép. Igen. És gyümölcsök, zöldségfélék nyilván külön, diófélék, abonafélék, ebből tevődik össze tehát az egészséges étrend a jelzett párosításokkal, és a beszélgetésben, ha van rá igény, rátérhetünk arra, hogy beszélhetünk arról, hogy konkrétan ez mit jelent. Tehát értelemszerűen az alapcél a tehermentesítés, az emésztőrendszer ne halljon bele az emésztésbe, és felszívható táplálékot, tápanyagokat adjon nekünk. Ez nem könnyű kihívás egyébként, tehát ezért a zsiradékkal nagyon óvatosan bánunk, hidegen sajttól olaj sokkal könnyebben emészthető. Olajos kenyér, az mehet például? Olajos kenyér, ugye, tehát mondjuk aki nem eszik zsírt, állati zsírt, de szeretne mondjuk napi 5-6-8-10 órát mondjuk fizikai munkát végezni, régiek, ugye, olaj tányérba, hidegen sajtolt, olajütőtől hozták, só, fűszerek, kenyér és hagyma, ugye, tehát salátafélék. És a hidegen sajtolt olajban lévő lecitin tartalom miatt nagyon jól emésztőrőt, nyilván ezt is túl lehet, tehát el lehet túlozni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, eddig tudtam eljutni, rápillantok az órára, és látom, hogy ez már bőven 60 perc fölött van, és azt hiszem, hogy az előadás bármennyire is informatív, egy idő után a figyelem lankadásához fog vezetni, magamról tudom, ezért azt hiszem, hogy a többször kevesebbet elvet itt is alkalmazni szeretném. Igyekszem jönni, illetve igyekszünk továbbra is az életmód sorozatot folytatni. Egyébként a vetítésem utolsó harmada az emberi szervezet bioritmusáról, és arról szól, hogy hogyan épüljön fel egy 2-3 heti étrend. Ha legközelebb jönnék, szívesen folytatnám innen, ugye mert az ételtársítások témaköre az ennél a diánnál nagyjából lezáródik, viszont ennek van egy folytatása, hogyan építsünk fel egy 3 heti étrendet. Az elhangzott ismeretek birtokában, hát hogyan lehet fölépíteni. Ugye a reggeliről már beszéltem, hogy egy gabona, dióféle, asszalvány, gyümölcs reggeli. Az ebéd zöldségféle, gabonafélével nyilván. Gombáról nem beszéltem. A gomba az hova tartozik? Rendszertanilag? Fokos kérdés, ugyanis? Sehova. Köszönöm. Abszolút. Tehát zöldség, nem. Növények, állatok, gombák és vírusok. Ez a 4 rendszertani csoport van ma bolygónkon. A tudomány mai állása szerint. Még egyszer, növény, állat, gomba és vírus. A vírus ugye az nem élőlény, nem tudják, hogy mi a vírus, gondolkodó DNS, tehát azt nem tudják hova sorolni. A gombák is speciális rendszertani csoport, emiatt a húsevő már nem tartja húsnak, a vegán már nem tartja a növénynek, ezért a gomba ugye senki földjén van. Megmondom őszintén, hogy engem a rendszertani besorolás nem érdekel, egy dolog érdekel, hogy inkább mire hasonlít. És a gombának sejtfala van, ugye? Sejtfala, nem is akármilyen sejtfala van a gombának. A gombának sejtfala van. Számomra attól kezdve, hogy egy élőlénynek sejtfala van, az a növény. Ugye az állatoknak sejthártyájuk van, tehát a sejtfal. És kitin, ha nem is ugyanolyan, mint a bogár páncélja, kitin, lignin, a gombának az anyagai elképesztő jók. Egyre kell figyelni, a gyomor kétszer emészti a gombát. ezt észre is vehetjük a gyomor működésünkön. A gombát a gyomor mellesleg rágástól függően fölbontja, és mivel nem folyósodik el a gomba, mert nem tud, helyesebben elsőre, a gyomor még egyszer termel rá savat, sajnos, a gyomor addig nem engedi tovább, amíg nem folyósodott el. A gombát kétszer emésztjük. Idézőjelben persze ez a kétszer emésztés, a lényeg, ezért van olyan sokat a rántott gomba, pláne olajos, a sült krumplival, az egy ilyen övönaluli ütés a gyomornak, a rántott gomba, a sült krumpli majonézzel, hiszen a sült krumpli majonéz önmagában is fő státuszban emésztendő, és a rántott gomba is, ugye olajban sült bunda plusz a gomba, félelmetes, inkább a gombát pörköltesen, ha lehet inkább, hogy nevezik ezt, dinsztelve, ugye, tehát inkább kvázi a gomba sejtfalait nem olajjal telítjük, hanem vízzel, illetve fűszeres vízzel, tehát inkább vízesen főtt, párolt, pörköltes gombát készítünk. Lehet finom gomba pörköltet készíteni, ugye, ami sokkal jobban emészthető, mint egy rántott gomba. És ha netán valaki gombát ránt, ugye szakmailag először plansírozzuk. Részben azért, mert nagy marad a gomba, nem esik össze, mondjuk, vagy sőt, bocsánat, pörkölt készítésnél is, de még panírozásnál is blansírozható, nem veszíti el ugyanis a víztartalmát, hanem ugye denaturálódik a sejtfal, kicsapódik a fehérje, úgy marad a gomba, ahogy van, ha belemártjuk a forró vízbe egy pár másodpercre, és vízzel telítődnek a sejtfalak, és nem olajat fog beszívni. Egyébként a gyors éttermek sült burgonyája is így készül. Ennyit a McDonald's-os krumplikról, amikor ugye az a hír járja, hogy micsoda egészségtelen. Részben igen, mert furcsa fűszer sóba forgatják bele, ugye marhahús kivonat, stb. De érdekes, hogy a franchise rendszerekben, ahol nagyon drága az olaj, ugye McDonald's, Burger King, stb., először megfőzik a krumplit. Aki már evett gyors értelemben krumplit, az tudja, miről beszélek. Ha elharapjuk, az nem sült krumpli. Az kívül van megsütve egy gyors sütéssel, borzasztó gazdaságos, jó ízű, belül egyébként főtt, előfőzött, fagyasztott, előfőzött, elősütött, fagyasztott, majd készre sütött termék a helyszínen. Ez történik ugye a helyi elosztó helyeken, tehát a McDonald's adott aktuális helyszínén. A lényeg, hogy a mérleg mind a két serpenyőjét képviseljem, azért nem javaslom a McDonald's-ot, csak szeretném szakmailag jelezni, hogy aki otthon süt krumplit, és nem főzi meg előtte, hanem az egész krumplit, amiben rengeteg levegő van máskülönben, olajba teszi, az összes levegő, ami a krumpliban van, olajat fog felszívni. Ezért, ha összenyomjuk azt a sült krumplit, akkor az tocsog az olajtól. Ezért a házilag készített sült krumpli, az majdnem veszélyesebb, sőt, károsabb. Teljes keresztmetszetében a légbuborékok olajat szívtak be, míg egy úgymond élelmiszeripari termék, az előfőzött burgonyából a légréseket ugye vízzel telítik, szárítják és készre sütik. Csak a külső része olajos, a belső része nem. Ez egyébként sokkal könnyebb emészthető is, csak jelzem, hogyha valaki otthon süt krumplit, ilyen módon hát tulajdonképpen ezt meg tudja oldani, tehát szűrőkanállal vízbe mártani, elég munkás dolog máskülönben, ezt el is lehet rontani. Most azt hiszem ennyit erről a kérdésről, sokat tudok beszélni, bocsánat. Minden esetre vannak ilyen izgalmak az élelmiszeriparban is. Visszatérek a gombára, gombát javasolom fogyasztásra, ilyen módon, tehát vizes módon, tehát nem olajos módon, és a gombát nem úgy fogyasztjuk általában, hogy önmagában rántott gomba vagy gombapörkölt, hanem gombás rizs, gombás köles. Tehát mindig úgy nevezzük, hogy komplettáló fehérje. A gombában olyan növényi fehérje van, ami húsértékű. Kvázi, a gomba fehérje kvázi húsértékű. Nagyon ritka az ilyen. Az élesztőben van még húsfehérje. Tehát az élesztőben. Az is gomba, ugye végül is? Tehát a sütő vagy pék élesztő, ha veszünk ilyen kocka élesztőt, ha hiszitek, hanem 40%-a állati fehérje, minőségű fehérje. Annak a kocka vagy téglatestnek, amit veszünk sütő vagy pékélesztő néven, sörélesztő pehelyben is kvázi húsértékű fehérje van. Hát az élesztőgombák elképesztő értékes fehérjéket hordoznak, csak jelzem, vegetáriánus, vegán étrendben ezek szerepe megnő. Egyébként tök mag, dió, ahogy mondtam, mandula, és egyéb fehérjék is kvázi hús értékűek, vagy tej értékűek, nagyon értékesek, komplettálva gabonával, hüvelyesekkel hasznosak. Köszönöm szépen a figyelmet. Van-e kérdés, vagy hozzáfűzni való, amíg tetszene gondolkodni, vagy gondolkodtok? Én látom a kezeket. Egy másodpercet kérek csak, amíg el nem felejtem. Ígértem a múlt alkalommal, hogy rost formulát fogok hozni, és volt rá pár kedves hallgató jelezte az igényt. Ez még nem a korábban említett alma chips, vagy alma magház por, hanem ez alma lapka. Alma lapkából készített, igazi magyar alma lapkából készített alma hús őrlemény. Néhány héten belül ezt fogja fölváltani az előbb korábban már említett alma magház por. És alma héjas lapkából chipset készítünk, és ez alma szárítmány is. Ha van kedvetek megkóstolni, rendkívül, hát ez egy önálló édességnek is beillik. Csak jelzem, akit érdekel, nagyon kellemes alma íze van. Ez szezámmagliszttel és lendmagliszttel, tehát rostokkal összekevert alma rost keverék. Műzlikhez tesszük, édesítésre is itt-ott alkalmas, tehát aki édeskés ízeket kedveli, rendkívül jó édes íze van, tehát úgymond cukor helyett az almahús örleményt adjuk a műzlihez, és nagyon gazdag pektinben. A lenmag az ugye védi a beleket, a szezámmag pedig a csont erősítésben játszik szerepet. Akit érdekel még, korábban hoztam egy-két hete az ízületi formulából, ebből még egy néhányat hoztam, ez a híres barna köles liszt. A barna kölesben lévő extra magas meta kovassav tartalom, erőteljes porckorong, és ízületi tok védő, erős lugosító. Ez nem ugyanaz, mint a sima aranyköles, az egész más. Helyesebben az minimális kovassav tartalommal bír. A barna köles egy nagyon kiugró metakovassav tartalmú lugosító gabona, aminek a lisztjét néhány tejás kanálnyit adunk az ételhez, készételhez, tehát nem főzzük, nem sütjük, és körülbelül 3-6 hónapon belül észrevehető javulást hozhat az ízületekben, a ropogó, pattogó porcoknál meg lehet vizsgálni, meg lehet nézni, vannak jó tapasztalatok, nyilván ez sem csodaszer, de hasznos. És most rátérnék a kérdésekre, és igyekszem gyorsan válaszolni. Tessék.
Két kérdést is szeretnék
tenni. Köszönöm.
Az egyik egy ilyen kis táfolat, vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy a reggeli a rendkívüli módon káros.
Igen.
Ugyanis ugye délelőtt van a méregtelenítés a szervezetben, és jelentősen meghosszabbítható az élet hossza, ha az első étkezés olyan napdeleléskor, olyan 12-1 körül van. A másik kiegészítés pedig az, hogy ez mondjuk előadásokon ugye ritkábban szerepel, hogy rettenetesen szereti az emésztőrendszer és a teljes szervezet, immunrendszer is, a bőjtöt, a heti, legalább egy napos bőjtöt. Uh-huh. Akaraterő kell hozzá, de rendkívül módon használ.
Nagyon szépen köszönjük. A délelőtti kiválasztásról a véleményem az, hogy a civilizált világban az emberek későig maradnak fenn, ugye esti krimik, stb. A régiek ugye tyúkokkal feküdtek és keltek, ezáltal jó pár órával előre tolódott a bioritmus, tehát lényegében a modern életvezetés során az éjfél körüli lefekvés azt eredményezi, hogy nagyon kihúzódik a másnap délelőtre a méregtelenítés. Korábban lefekvő, alig vacsorázó, vagy szinte nem vacsorázó embereknél általában a hajnali 4 és hajnali 8 óra, 9 óra magasságában, inkább 8, 4 és 8 között hajnalban a kiválasztás le is zajlik. Máskülönben gondolom, hogy nem csak én, hanem önök is ti is így vagytok vele, hogy az embernek reggelente bizony ki kell menni a mellékhelyiségre. Ez egy természetes és jó dolog. Ez mutatja, hogy hajnalban elindul a kiválasztási mechanizmus. Ez általában hajnali 4 órától indul el, és ez nem nagyon szabad, hogy délig tartson szerintem. Nekem ez volt a bukfenc ebben a dologban, hogy 4, és reggelig ez általában végezni szokott. Én tehát erre jutottam, nyilván nem erőltetem senkire sem az én nézeteimet, csak jelzem, hogy a testkontrollos variációhoz képest a hamarabb lefekvő vagy nem vacsorázó embereknél ez az időszak ez korábban van, és úgynevezett hajnali kiválasztás és hajnali méregtelenítési folyamat játszódik le. Hozzáteszem, felkelés után rögtön iszunk, ami megint felgyorsítja ezt a tisztulási folyamatot. Kefir és joghurt. Igen. Általában natur joghurtot javaslom jobban. A kefir ugye gombából van, az is értékes, emésztésjavító, hasznos, probiotikus, de az mégiscsak gomba. A joghurt, tiszta teljesavas erjesztés, natur joghurt ajánlható jobban. Azt hiszem, szerencsésebb. Házilag ugye nehéz csinálni joghurtot, mert az 42 fok stabil temperálás kell. Kefirt azt alultért könnyebb csinálni. Javaslom, hogy a joghurtot inkább részesítsük előnyben, ha lehet választani. Hasznosabb. Így van. Tejterméket, savanyított, köszönöm, a savanyított tejtermék az más, mint a tej. Tehát szakmailag nem tartom tejnek a joghurtot. Ez most furcsán hangzik, mert savanyított. És savanyítás során ionizáció játszódik le, és tejsavas erjesztés, ami sokkal könnyebbé teszi, gördülékenyebb az emésztés. Sokkal könnyebben, hamarabb emésztődik a joghurt, mint egy pohár tej. A kettő között akkora különbség, mint az ég és a föld között, a kazein miatt. A lényeg, tehát teljesavasan erjesztett natur joghurtok, hozzá a magvak adása az viszonylag jó. Figyeljünk a cukorra, édességre, hogy aszalványt, cukrot, mézet, lekvárokat nem nagyon adunk savanyított elkészítményhez, tehát itt már ugye a gyümölcsjoghurtok esetleg összeerjedő hatása merül fel. De egy kicsit vicces, amit mondok, hogy a gyümölcsjoghurtoknál azért nem félünk az összeerjedéstől, mert nincs benne gyümölcs. Tehát azok virtuális gyümölcsből készülnek, ugye a cukor döntő része az már igazából nem ott van, hanem a gyümölcslében, amit kisajtottak belőle, de visszatérve visszacukrozzák, tehát eljedni fog végül a gyomorban. Köszönöm én is. Akkor térjünk tovább a kérdésekre, kinek volt. Megyünk erre, és aztán visszatérjünk majd ide, hogy mindenkinek fog jutni idő. Tessék parancsolni.
Szeretném megkérdezni, hogy különböző szakkéletnek vannak arra, hogy diabétesz 2-esek, hogy táplálkozzanak.
Igen.
Többször, vagy van egy olyan szakemés, hogy napi kétszer étkezés.
Igen.
Most, hogyha napi kétszer étkezésről van szó, akkor nyilván meg kell terelni.
Igen. Egy picit ellentmondásos számomra is az a kérdés. Működik, van akinél működik a kétszeri, elképesztően jó párosítással. Nyilván ott zöldség alapú. Zöldség, dióféle alapú diétáról van szó, ami hosszantartó tehetségérzés biztosít, és nincs benne lényegében sok szénhidrát, viszont zsiradék és rostok vannak benne. Én azt képviselem, azt hiszem, hogy a háromszori. Tehát 5-6-szor étkezés mond a szakma, sőt, nem tudom, 6-7-szer is időnként, tehát szinte 2 óránként. Ez elfárasztja, kifárasztja a szervezetet. Az újabb gyógyszerek ráadásul lehetővé teszik, hogy hosszantartó inzulin felszívódás történjen, és így ez megorvosítható. 2-3-szor étkezést javaslok. A gyomor túlterhelése viszont sáros káros, tehát azzal rosszat teszünk a hasnyálmegynek. A legrosszabb, amit tehetünk, az egyszerű nagy étkezés. Az egészséges táplálkozásban, különös tekintettel a vegán, vegetáriánus étrendre, ha egyszerre sok zöldségfélét eszünk, ez nem terheli a hasnyálmirigyet. Viszont a régi ajánlás, ha sok tej, sajt, hús, ugye, amit régen a 2-es típusú diabéteseknek mondtak, az viszont káros a hasnyálmirigynek. Újabban a cukorbetegek számára többnyire vegetáriánus, vagy kvázi vegetáriánus, tehát esetleg hal, baromfi tartalmú ételt javasolnak, amiből egy picit többet eszünk, nem jelent problémát, mivel alacsony a glikémiás indexük, és nem terhelik a szervezetet. Ezért a kétszeri mehet. Én azért azt mondom, hogy általánosan a háromszori, esetleg 3,5. A 3,5 azt jelenti, hogy 3 főétkezés, és mellette van egy külön zöldséges, tehát nyers, zöldséges étkezés, és a csírák, a gabonacsírák fogyasztása a diabétesz mellett zöld turmix, gabonacsíra, flavonoid bevitel, tehát színanyag, ezek kiemelkedően fontosak. Ugye védőhatásuk révén, és a likopin a paradicsom. Tessék parancsolni. Igen. Őrölt darált dió formájában. Tehát rizs, darált dió, és ehhez esetleg mehet tojás, ugye aki tojással készíti, van, aki darált lenmaggal, illetve zappehelylisztel, vegánok, zappehelylisztel készítik. Tessék? Igen, 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 igen. És ezt töltjük bele. Töltött paprikáról beszélünk most? Bocsánat. Jó. Jó. Igen. A töltött paprikába, igen, paprikába töltjük bele, és a fűszerezés kérdése. Ha valaki háziasszony tud segíteni, ezt megköszönöm ebben. Ugye itt Miskolcon különösen itt működött konyha is ilyen tekintetben. Tehát fűszerezés az hasonló, mint a, ugye, a húsos. És daráldióval, rizssel, hogyha azt szeretnénk, hogy paprika nélkül is összetartsa, akkor nyilván zappehelyliszt, daráltlen mag, illetve tojással lehet összetartani, vagy tojáspótlóval.
Meg még, hogy a gumát, ha jól értettem, mert abármitől szoktam, hogy mennyi ideig kell, mert ha kimennek az anyagok, sokáig abálja az ember, vagy magas forrásokon, mi a javaslat?
Jó kérdés, jó kérdés. A gombának az anyagai igazándiból annyira nem távoznak el. A gombában nincs olyan anyag, ami nagyon kioldódna belőle. Nincsen olyan mennyiségű B-vitamin, C-vitamin, a gomba fehérjék pedig annyira nem távoznak el. Úgyhogy szerintem lehet bőven. Nem tudok ebben tanácsot adni, mert én soha nem csináltam ilyet, hogy gombát abálok, de amennyire így átgondolom ezt logikailag, nem okoz nagy kárt a gombában, sőt úgy láttam, vagy úgy gondolom, hogy ez javíthatja az állapotát.
Meg a hagyományos ételek is gondolnak, hogy levesek éppen vagyok. Úgyhogy ha leves nem eszem, akkor olyan, mintha nem is érkeztem volna, hogy mi érdemes.
Tartalmas. Teljesen jó, vállalható a krumpli. Igen. Én azt hiszem, hogy ezek vállalhatók. Annyit tennék hozzá, hogy amennyire lehet, kicsit reformozzunk vele. Tehát reform modult, tehát zappehelylisztet teszünk egy picit mondjuk a esetleg a tésztához, vagy barna tésztát, vagy korpás tésztát vásárolunk. Mi volt még a felvetés? A levesek. Sűrű, tartalmas, tehát krumplival. Tulajdonképpen már alig nevezhetném levesnek. Annyira tartalmas, tehát igazi jó palóc, vagy hamis gulyás, tehát hüvelyesek mehetnek bele. Csicseri borsó, sok főzést igényel. Krumpli. Aki nem szereti a szóját, nyilván az nem fog beletenni mondjuk szójakockát, vagy ilyesmit, vagy tofut, hanem más tesz bele. Esetleg és zöldségfélék, értelemszerűen gyökérfélék, répafélékeket teszünk, zellert teszünk bele. Levesek között ugye az elhangzott a paradicsomleves, a krémlevesek, tehát a brokkoli krém, a zeller krém, a krémlevesekhez adott pirított kocka, az már egész komoly dolog, mert nem annyira híg a krémleves. Javaslom a krémleveseket a vacsorára például egy kevés pirított kis zsemle vagy kenyérkockával hangulatos tud lenni. Ilyesmit tudnék javasolni. Azok a típusú levesek, amik vizesek, némi kis beltartalommal, vagy zöldséggel, ezek hígítják az emésztőnedveket, és nem túl jók. Tehát nem javasoljuk. A nagyon lédús, nagyon vizes leveseket nem javasoljuk, hanem tartalmas levest, kevés folyadékkal.
És a pizzával, az orosz ételekkel mi a helyzet? Pizza vagy?
A pizza az egy komplettált, egy párosított étel. Van rajta házilag készített pizzákat javaslok. Tehát nyilván munkás dolog, mint egy telefont megereszteni, és jön a pizzafutár, de minőségileg különbség. Tehát gomba van rajta, ugye például sajt, de ugye a sajtot most már mi ugye mással pótoljuk, tehát mondjuk ráreszelünk egy kis füstöltofut, illetve paradicsom. Én a pizzát nem tartom rossz ételnek. A lényeg, hogy túlságosan sok mindent ne rakjunk rá, mert akkor már zavarni fogja az emésztést, de én azt hiszem, hogy vállalható a pizza. Az egy tál étel a pizza, ami abszolút működik. És a pizza tésztát, azt viszont egy picik és zappehelyliszttel, teljes örlésliszttel, tönkölyliszttel, durumliszttel készítjük. Tehát reformos, alacsony glikémiás indexű pizza tésztát készítünk szemben az üzleti fehér termékekkel, tehát otthoni házi. Igen, paradicsom szószal kiváló lehet. Ez jó lehet, és javaslom. Van-e kérdés hozzáfűzni való? Tessék parancsolni.
Azt szeretném megkérdezni.
Igen.
Hogyha az élesztőt megeszi magában, tehát a sütő élesztőt, van valami akadály, vagy valami kellene?
Nyersen az élesztő gombák egy része átjuthat a gyomron. Ugye ez idősebb Sirilla György neve után munkálkodás nyomán vált ismerté. Ugye tömegek kezdték el enni a sütőélesztőt éhgyomorra. Egyébként az sütőélesztőnél értékesebb vitamin, B-vitamin forrást nem ismerünk ezen a bolygón, elképesztő. Szóval a sütőélesztő az egy koncentrált biomassa. Ezért jogos a kérdés. Nem tudok mást mondani, mint azt, hogy az élesztőt, amikor lehet krémmé, tehát pástétommá főzzük. Élesztő pástétomot készítünk. Tehát hagyma, pici zsemlemorzsa, vagy kenyérmorzsa, és ezen főzzük föl az élesztőt, egy kis liszttel sűrítjük, esetleg daráldió, hamis májas lesz belőle, és akkor így alkalmazzuk. Megmondom őszintén, egy picit rottyantjuk az élesztőt, azért, mert a gombák akkor elpusztulnak, és az élő gomba az nem tesz jót a bélbe. Az élő szaharomicász törzsek nem valók az ember bél csatornájába sajnos. Annak meg kell halnia. A gyomor, sav általában túl is termelődik, a gyomor élő gombát észlel, túltermeli a savat, ezért egyesek savasodnak az élesztő gombától, tehát marja a gyomrot, mert a sav el akarja pusztítani az élesztő gombát. Azért túltermelődik. Az élesztő pástétomokat tudom tehát javasolni egy picit jobban.
És a B-vitamin is ennek tökre akkor, amikor az élesztőt
lesz? A B1 vitamin kivételével a többi B-vitamin család az hőrezisztens. A B1 vitamin az, ami kb. 50%-ára csökken egy élesztőkrémben, de a B1 vitamint azt sörélesztőpehelyel, ugye az mégis egy inaktív nyers forma, illetve csírák fogyasztásával tiamint elég jól be lehet vinni. Tehát B1 vitamin hiány annyira nem fog megjelenni. Nagyon szívesen. Tessék. Nem nagyon beszéltem, igen. A gabonafélék általában savasítanak, tehát általánosan egy műzli reggeliben az aszalvány, a gyümölcs dominál egy picit jobban, a gabonaféle nem annyira. Tehát mint a köztudatban az szerepel, hogy sok gabona, kevés gyümölcs, fordítva általában 50% gyümölcsel dolgozunk egy műzli reggeliben, legalább 40% jó volna. Az ételek mintegy 50%-a zöldség vagy gyümölcs. Ez a lugosító típusú étrendnek az egyik titka. A legszerencsésebb ugye az volna, hogyha ezt még emelnénk, egy 70-80%-os lugosító arány. Megmondom őszintén, hogy a köles, a hajdinon állam mondjuk kevésbé játszik szerepet, de a köles, a sima aranyköles az egy komoly dolog. Azt rendszeres használatra javasoljuk. A klasszikus búzához képest jó. Sokkal jobban lukosít. A klasszikus búza, de még a zab is egy picit savasít. Túl sok zabot zabbal nem eszünk. Ezért gyümölcs, zöldség, diófélék általában lukosítanak, aszalványok is. És a csirafélék, a tej az inkább savasít, tojás, hús savasít, viszont a tejsavasan erjesztett termékek, tehát joghurt, kefir, az semleges enyhén lukosító hatású. Igen, tessék parancsolj.
Magról szeretnénk hallani valami, tehát azt most hallottam, hogy a kicsit jómorra.
Igen, az nem tesz jó.
De mégis a tungari jó, mert valamilyen funkciója van, a vörösborra is gondolok, ami eredeti, ők kívánok, hogy javarod a fogyasztása meg a méznek is, nem? Mézre is úgy tudom, hogy minden benne volt, hogy a pácsikám csak mézet fogyasztott egy időben, és semmi baj nem volt.
Ajánljuk a mézet fogyasztásra, nyilván mértéktartóan. Ennél jobbnak tartom a virágpor és a méhészeti termékek fogyasztását. A méznél is jobban javaslom. A vörösborral kapcsolatban mi a kérdés pontosan?
Hogy fogyasztjuk, hogy javarod, jó, gyerek, nem szabad, de úgy van, az emésztés is elősegíti, antioxidáns van benne, lényegében onnan az ásványi anyagokat 6 méter, 10 méter mélyről hozza föl, hasonlóan a lényéhez, és ha ennyi hasznos anyag van benne, akkor mindenképpen javasolt, vagy igen, javarolt a fogyasztása. Vagy a kis ispinél, az eredeti házi pálinkánál, hogy érdemes fogyasztani? Ebézen, hogy van
Hát, az a baj, hogy arra kérdés, hogy nem fog tudni igazán olyan választ adni, mint amit a kedves kérdező várna. Nem fogyasztunk alkoholt. Ezt hosszabban is elmondhatnám, ez egy nagyon rossz hír. Láttam, hogy így hirtelen egy csalódás volt az arcon.
Franciák is fogyasztják még.
Fogyasztjuk a vörösbort. csak tormás must formájában. Tehát ha torma, 1 kg tormát teszünk, reszelt tormát egy 100 liter musthoz, nyilván nem lesz ugyanaz az íze az alkohol miatt. Nálunk ez lelkiismereti kérdés, ez egy a vörösbort, néhány kortyot a szakma az evés végén szokott javasolni, ami az előadással valamennyire ütközik, hiszen gyümölcsről van szó, ugye a vörösbor az musta, szőlőből van. Na most az a kérdés, mennyire erjed, vagy erjed tovább a gyomorban bélben egy vörösbor. Annyira nem jellemző. Az alkohol ráadásul antiszeptikus hatású. Hát igazándiból ilyen szempontból az erjedéstől annyira nem tartunk. Mi az előadásainkon az alkoholos italokat nem ajánljuk. De a kérdés ugye föl a kisüsti esetében még égetett szeszes italról is van szó. Azt így mikrofonban pláne felvétel is készült, tehát nem merném. Inkább azt mondanám, hogy pálinkát az abszolút nem. Viszont a vörösbor alapanyagát képező piros vagy kék szőlőt, azt nagyon-nagyon előszeretettel javasoljuk. Hazánkban professzor dr. Dörnyei József készít piros szőlőből vákumsűrítményt. Ha valaki már fogyasztott homoktövis piros szőlőhéj kivonattal vákumsűrítményt, ez egy édeskés, édessavanykás ízű, fekete színű, ilyen ragacsos mézszerű szirup. Ennek egy kis kanáljában van egy nagy marék kék szőlőnek megfelelő resveratról, tehát én ilyeneket tudok javasolni, ezek valamilyen formáját. Nyilván a vörösbort nem mondanám, hogy evés előtt fogyasszuk el, ha valaki fogyaszt, hanem az evés után van némi emésztésjavító hatása. Egyébként az emésztésjavító hatása főként azon alapszik, hogy zsírt old. Ugye a vörösborban lévő alkohol zsíroldó hatású. Kioldja a zsiradékot az ételből, az tovább halad, és a zsír szegényített gyomortartalom könnyebben emészte. Tehát ilyen módon dolgozik a vörösbor, de az alkohol helyett inkább akkor javaslok kevés lecitint, vagy néhány korty sárgarépa levet, esetleg citromos termékek adását, ami minőségileg gondolom más, mint a vörösbor. Citrommal készítjük a salátaféléket, ez javítja például az emésztést. Tessen nyugodtan kérdezni, vagy hozzászólni, és én tessék parancsolni.
Kávéval kapcsolatban gondolom a babkávéval.
Igen. A babkávé, így van. Azok abszolút, tehát maláta, cikória, ezek nem is kávék, ezek inkább prebiotikumok. Ez hasznos. És akkor hátul volt még kérdés? Igen? Tessék?
Van egy kutató, akivel én időnként szoktam interneten levelezkedni, a kutatási eredményeit szoktam ilyen formában közölni, és ő kifejezetten a bélre specializálódott, a beleteg kutatja. Uh-huh. Nagyon érdekes téma, és azt írta, hogy a vegan-vegetáriánus táplálkozás nagyon-nagyon jónak tartja. Egyetlen egy problémája van, hogy a vegán ismerősei legjobb tudomása szerint túlságosan sok szénhidrátot fogyasztanak. És a kutatási eredményei azt támasztják alá, hogy a sok szénhidrát fogyasztása magával hozza, amit ön is említett az előadásában, hogy sajnos tehát bélgyulladás alakul ki előbb-utóbb, ami aztán tovább gyűrűzik a test más részében.
Igen.
És azt gondolja, hogy ez helytelen. Tehát sokkal kevesebb szénhidrátot kellene fogyasztani. Ehhez még kapcsolódik egy olyan, hogy nem régen voltam egy talán ESG vagy valami hasonló nevű vizsgálaton, ahol azt mondták, hogy hát elég jók a paramétereim, az adataim, viszont a doktor úr azt ajánlotta nekem, hogy 160 g per nap szénhidrát, tehát 160 g szénhidrátot fogyasszak naponta. Hát nem mondom, én nem eszek egyáltalán állati fehérjéket meg. Tehát akkor mit egyek? Hát ő azt nem tudja, de ezt próbálja meg betartani. Tehát, hogy ez most normális dolog, vagy tényleg jó vagy?
Igen. A szénhidrát csökkentés, tehát nagyon azt hiszem, hogy fején találtuk a szöget, a szénhidrát csökkentés alapeszme, a növény alapú diéták egyik nagy hátránya a szénhidrát túlsúly. Tehát bele kell nézni a saját tükrünkbe is, és azt hiszem, mármint én, amit oktatok, túl sok időnként a kenyér, túl sok időnként a burgonya, a rizs. Ez tény és való, ez okozza a vegetáriánusok túlsúlyát, okozhatja. és akár cukorbetegségét is. Tehát a húsmentesség önmagában nem ment föl sok betegség alól. Aki a húst elhagyja, az általában növelni szokta a cukrásvéteményeket, cukrot, hiszen a hús helyébe valamit tesz, és a kenyeret. Az egészséges vegán étrend zöldség-gyümölcs alapú, ezt kell mondanom. Ezen belül is inkább zöldség alapú. A gyümölcsökből is szabad azért bőven enni, de azért annak magasabb a cukorfoka. Vigyázzunk azért, de almától senki nem kaphat még betegséget, akármennyit is evett. Inkább mondjuk a dinnyekúráktól sem, de vigyázzunk azért az édesebb gyümölcsökkel. Zöldségek párolva, zöldségek nyersen, csirafélék, ezek képezik, és némi dióféle. A diófélében ugyanis nem sok a szénhidrát, bár mondtam, hogy van, abban is zsiradék van. És azért az máshogy hat. Összességében tehát zöldség alapú és hüvelyes alapú diétát javaslok. Hüvelyes az enyhén puffaszthat, sőt, tehát az is óvatosan mértékkel, tehát ezt tudom így mondani. A kenyér növelése nem megoldás. Ugye itt elég sok minden elhangzott. Sütőtök, amit nem hangzott el. Párolt sárgarépa, sütőtök, padlizsán, karfiol, káposztafélék. Én időnként kuktában készítünk egy fél, tehát egy káposztafélét, ketté vágok, vagy négy felé. Nagyon hamar kész van, 12 perc alatt kuktában. Azért párolt káposztát elfogyasztani egyszeret pirítóssal igen laktató dolog. És nem a pirítós miatt. Vagy néhány szem dióval még. Mandulával a káposzta az egy leglaktatóbb zöldségféle. Fantasztikus. És rák megelőző hatása van. Tehát ilyen típusú diétákat javasolunk. Szívesen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és még egy pár szó erejéig.
Csak egy pár szóban szeretném mondani a kedves hallgatóságnak, hogy a főzőkörünk újra fog indulni augusztus közepén. A befőzések, tartósítások időszaka következik, úgyhogy ezért előre hoztuk szeptembertől augusztusra, ugyanúgy vasárnaponként, délután 3 órakor, tehát 2 hetente mindenkit szeretettel várunk, akit érdekel a vegetáriánus táplálkozás.
Nagyon szépen köszönöm én is a figyelmet. Akit érdekel, a honlapunk az újéletmód.hu, helyesebben a magazinunk honlapja, az egészségmagazin, tehát nem régi életmód, hanem újéletmód.hu. Ennek a helynek a honlapját szeretném kérni. kerakmiskolc.hu. Bocsánat, addig összekeverem. Nyilván a városra kezdik. www. Nem is kell elő, miskolckerak.hu. Ugye? Gondolom innen ezt már ismerik. Lehet letölteni a programokat. És ha nincs több kérdés, akkor kívánok jó egészséget. Esetleg találkozzunk majd vagy az életmódtáborban, ez július, tehát 7. hó utolsó részében. 10 napos életmódtáborunk lesz innen nem túl messze. Bozsván, Zempleni-hegységben lesz, akit érdekel ilyen típusú 10 napos tábor. Rengeteg sporttal, közös programmal, több előadással, kirándulással, beszélgetéssel, sok érdekességgel és stressz kezelési kurzussal délutánonként, azok számára is 3-szori bőséges étkezéssel, vegetáriánus, vegán étkezéssel, azokat várjuk szeretettel a bózsvai életmód táborra. Ennek lesz majd jelentkezési lapja, és erre is lehet majd jelentkezni. Hirdettem, illetve jeleztem, hogy van tehát csicsókasűrítmény, van funkcionális liszt, és kedves Robi barátomék sok-sok egyéb, a kókuszolaj, egyéb termékkel foglalkoznak, szét lehet nézni, nyilván ezek között már szétnéztetek. Jó egészséget, lelki egyensúlyt és békét kívánok. Azt hiszem, hogy hagytam itt 2 hete, de lehet, hogy kifogyott. Aki szeretne ebből itt venni, itt megteheti. Tudok visszaadni, van egy kis pénzes dobozom, tudok visszaadni apró pénzt is. És nyilván, hogyha szeretnétek későbbiekben, akkor itt egy kis lerakatot korábban is létrehoztam. Ezt bővíteni fogom az almarosttal, később alma makászporral, funkcionális rosttal, és a barnaköles lisztes ízületi formula is lesz itt a Robieknál. Köszönöm szépen a figyelmet!